Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Evangelizációs istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 265. dicséretünket, annak az első négy versét, a 265. dicséretünk első négy versét. Az első vers így kezdődik: hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Hagyjad az Úristenre te minden utadat, ott és a lent kívánja, gyermekeid java.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, ha botladozó hanggal is, de hozzád kiáltunk ezen a mai estén. Hozzád kiáltunk a mi nyomorúságunkból, a mi meneküléseinkből, a veled való furcsa kapcsolatainkból. Urunk Istenünk, te megszólítasz minket, és mi meghalljuk a te megszólításodat. Add, hogy így legyen ezen a mai estén is, de ne csak meghalljuk, hanem figyeljünk is rá. Figyeljünk, és értsük meg, hogy mit akarsz nekünk mondani. Hogy mi a te üzeneted erre a mai estére, hogy mi a te üzeneted a mi életünk számára. Urunk Istenünk, rád szeretnénk bízni a mi életünket. Azt szeretnénk, hogyha te igazgatnád, azt szeretnénk, hogyha a te kezedben lenne. Bocsáss meg, hogy oly gyakran fordulunk el tőled, olyan gyakran fordítunk hátat a megszólító szónak. Add, hogy ma este ne így legyen. Add, hogy ma este tudjunk rád figyelni, és megérintsen bennünket a te lelked. Amen.
Jónás próféta könyvéből szól hozzánk ezen a héten Isten üzenete minden este. A ma esti igeszakasz a próféta könyvének első fejezetéből a 4-től a 15-ig terjedő versek. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt, mély álomba merülve. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá: mi van veled, hogy ilyen mélyen alszol? Kelj föl, kiálts Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak: gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá: mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik: Héber vagyok, az Urat, a mennyistenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki: hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle: mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik: fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam támadt ez a nagy vihar rátok. Az emberek azonban igyekeztek visszaelvezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz: jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljünk bennünket ártatlan vér. Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, beledobták a tengerbe, a tenger háborgása pedig megszűnt. És az emberek nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Kelj fel, szólt a megszólítás Jónáshoz, aki Ninive helyett elindult Tarsziszba, az ellenkező irányba. Meghallotta a megszólítást, de nem volt hajlandó a megszólító Isten szava szerint cselekedni. Jónás menekül az Isten elől. Elfut a feladat elől. A megszólított próféta nem hajlandó válaszolni a megszólító Istennek. Pedig nekiállhatott volna magyarázkodni. Nekiállhatott volna magyarázkodni, vagy alkudozni, ahogyan Jeremiás, hogy túl fiatal vagyok még ehhez a feladathoz. Vagy ahogyan Ézsaiás, hogy tisztátalan szájú vagyok. De sorolhatott volna még számtalan más kifogást, hogy mi az, ami miatt ő nem alkalmas éppen erre a feladatra, amit Isten most neki kijelöl. Mert túl kicsi, vagy éppen túl magas, vagy mert messze van és nincs pénze az utazásra, vagy gyenge a hangja, hogy egy egész városnak meghirdesse Isten ítéletét, vagy hogy nem tud akkádul, ahogyan a niniveiek beszéltek. Érthető és értékelhető kifogások. Csak hogy Jónás nem elegyedik beszédbe a megszólító Istennel. Mert tudja jól, hogyha megteszi, valahogy végül úgyis Istennek lesz igaza. De nem gondol arra, hogy Isten esetleg találhat valami más megoldást is. Nem gondol arra, hogy Isten találhat valami más lehetőséget is. Talán máskor, talán másként. Vagy meggyőzheti valamiképpen mégiscsak Jónást, hogy induljon el. De nem. Ő a megbeszélés, a kibeszélés, a gyengeség szemtől szembe vállalása helyett inkább elszelel. Könnyű széllel indul Tarsziszba. Tudja, hogy a hallgatása, a feladat nem vállalása vétek, hogy nem tetszik Istennek. És a büntetés a felelősségre vonás elől is menekül. Ez tűnik számára jobb, ez tűnik számára könnyebb megoldásnak. Mennyire emberi lépés megint, mint a tegnapi. Tegnap nem találtuk különösnek azt, hogy Jónás nem vállalja a megszólításban kapott feladatot, hiszen mi is gyakran így vagyunk vele, hogy nem vállaljuk el az Istentől kapott feladatot. De hasonlóan igen ismerős számunkra a könnyebbik megoldás választása, a felelősségre vonás elkerülésének a kényszere jellemző ránk is. Jobb nem konfrontálódni a másikkal, jobb nem beszédbe elegyedni az Istennel, mert abból valahol mindig az sül ki, hogy neki van igaza. És úgy gondoljuk, hogy akkor csak rosszabb lesz a helyzetünk, akkor rosszabb lesz a saját állapotunk. Nem vállaljuk fel a gyengeségeinket, nem merünk az Istenre hagyatkozni. Akkor se, hogyha már jól ismerjük, és tudjuk azt, hogy milyen az Istenre hagyatkozni. De nem merünk az Istenre hagyatkozni akkor sem, hogyha még nem ismerjük, vagy nem ismerjük elég jól. Pedig Jónás is, mint Izrael népének egy tagja, az élet számos területén az Istennel való kapcsolatrendszerben élt, akkor is, hogyha próféta volt, de akkor is, hogyha nem. Mi is élhettünk már jó néhány évet Isten fiainak közösségében, ebben a gyülekezetben, és mégsem. Menekül Jónás, és menekülünk mi is. Babics azt mondja erről a menekülésről, hogy futván az Urat, mint tolvaj a hóhért. Ha az Isten elől való menekülést, mint valami életért való futást ábrázolja itt a költő, Ha nyilvánvaló a bűn, az elkövetett vétek, a tett, akkor az egyértelműen elégtételért kiállt. És akkor Jónás a bűn elől menekül, hogy ki ne tudódjék, a büntetés elől menekül, hogy ki ne róják. És hajózik, elhajózik. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Mert az Isten elől nem lehet csak úgy elmenekülni. Isten ott is Úr, ahol mi nem is gondolnánk. Jónás könyvének ez az egyik központi üzenete, hogy Isten ott is Úr, ott is uralkodik, ahol mi nem akarjuk, ahol mi nem szeretnénk, vagy ahol nem is sejtjük. Nem csak Izrael földjén, nem csak az ország határokon belül, hanem a tengeren, a szárazon, az egész földön, az egész világban, mindenütt. Gyakran hangzik el még ma is az ateisták által megfogalmazott mondat, hogy hinni csak a templomban kell, vagy mostanában még gyakrabban, hogy az egyház maradjon a templom kapuin belül. Mint ha Isten világa a közösség istentiszteleti helyére korlátozódna. Mint hogyha csak azzal lenne azonos. Mint ha ő csak ott lenne jelen, és az ő hatalma csak arra a helyre korlátozódna. Mintha Istent, a Teremtőt, a Mindenhatót be lehetne szorítani egy emberi kéz által megalkotott térbe. Mintha bele lehetne szuszakolni a saját magunk által megalkotott kategóriák közé. Pedig ő ott is megjelenik. Akkor is megjelenik, hogyha nem akarjuk. Ott is megjelenik, ahol nem várjuk. Ott is beavatkozik, ahol nem gondoltuk volna. Milyen kicsinyes gondolat. Milyen kicsinyes gondolat az, hogy el lehet menekülni az Isten elől. Hogy el lehet előle bújni. És mégis megtesszük. És mégis megpróbáljuk. Néha heteken, néha hónapokon, vagy akár éveken keresztül. Nem figyelünk megszólító szavára, kerüljük a vele való találkozást, kerüljük a vele való találkozás megszokott helyeit. És aztán egyszer csak váratlanul, amikor nem számítunk rá, amikor már úgy tűnik, hogy elég jól elkerültük, akkor egyszer csak megjelenik. Nyilvánvalóvá teszi a jelenlétét, és az adott helyzethez alkalmazott megoldást választ. Jónás esetében is az adott helyzethez való megoldást választ Isten. Nem hatalmas csodát, nem látványos jelenést rendez, hogy mindenki csodálva és imádva leboruljon előtte, mint egy mindenható felség előtt, hanem a természetest, a mindennapit használja fel az ő erejének és hatalmának kifejezésére. És Isten hatalmas vihar bocsátott a tengerre. Egy nagy viharban lepi meg a hajón utazó Jónást. És Jónás megtapasztalja, hogy a vele történtek miatt nem csak ő, de a körülötte lévők, a vele utazók is, ártatlan emberek is veszélybe kerülnek. A vihar olyan nagy lett, hogy a hajósok már a hajótöréstől félnek. És megtesznek mindent, hogy elkerüljék a pusztulást, isteneikhez kiáltanak, kidobálják a rakományt és a felszerelés java részét. És végül, mert semmi sem segít, sorsot vetnek, hogy kiderítsék, hogy ki okozta ezt a bajt. És mi történik? Jónás levonul a hajófenékre, és alszik. Grotesznek tűnik ez a dolog. Grotesznek tűnik, hogy míg mások fejvesztve menekülnek és küzdenek az életért, az életben maradásért, addig Jónás lemegy a hajófenékre és nyugodtan alszik. Pedig egyáltalán nem groteszk ez, és egészen logikusan következik mindabból, amit eddig láttunk a menekülő embertől. Mert mit hoz az Isten elől való menekülés a menekülő fejére? Több mindent. küzdelmet a körülményekkel, küzdelmet a világgal, küzdelmet önmagunkkal, és végül küzdelmet a többiekkel. Jónás küzd a körülményekkel. A vihar korbácsolta hullámok meg annyi fenyegető Niniveként elnyelni készülnek nem csak a hajót, de a prófétát is. Nyilvánvalóan, mint a hajón utazó egyik ember, ő is átéli a nagy vihar minden egyes részletét, őt is dobálja a hajó, az ő nyakába is odazúdul a víz, őt is rángatja a szél. S tudva, nem tudva, hogy ő okozta a vihart, részt kell, hogy vegyen a tehermentesítésben is. Nyilván ezt nem részletezi a történet. Ő is segít esetleg bedobálni a málhákat, a nélkülözhető tárgyakat. Ő is küzd a körülményekkel, küzd az elemekkel, amíg lehet, amíg kell. Babics itt is plasztikusan kommentálja a szöveget, amikor azt írja, hogy Jónás teljesen elcsigázottan és a rosszul léttől kimerülve vonul le a hajófenékre. Az alvás következménye a körülményekkel, az elemekkel való küzdelemnek. Ugyanakkor nem csak ez, hanem egyfajta menekülés is Jónás számára. Menekülés a realitások világából. És ez már az önmagával való küzdelemnek a része. Hiszen a vihar okozta idegi megrázkódtatást, félelmet, még lelki félelemként is átélheti, mint egyfajta pszichés sokkot. Ahogy Babics írja a hullámverésről, mintha egy új Ninive kelne halna, kelne s percenként összedőlne újra. Mint valami éber látomás, mint hogyha ez elől, a büntetés tudatosulása elől nyerne jó menedéket az alvásban. De valószínűleg nem egyszerű alvás volt ez, hiszen ilyen viharban nem lehet csak úgy elaludni, inkább ájulásszerű menekülés a testének és lelkének a valóság elől. A valóság elől egy álomba, amiben megint csak felidéződnek, vagy felidéződhetnek a valóság, a korábbi valóság, az elhívás üzenetei. Kelj fel Jónás, és menj Ninivébe. Felidéződhetnek, hiszen álmainkban rendszeresen a korábban átélt élményeink visszaköszönnek, és főleg azok, amiktől általában félünk. Azok, amiket szeretnénk leginkább elfelejteni, és ilyenkor felerősödve jelennek meg gondolatainkban. Minél messzebbre próbál menekülni Jónás, annál jobban ránehezedik menekülésének a súlya. És hogyha még magában valahogy el is tudná tusolni, le is tudná csendesíteni a lelkiismeret felhorgadó szavát, a nyilvánosság ellen nem tud mit tenni. És küzdelmének harmadik tere a többiekkel népesül be. Először a hajós kapitány, aki megsejt valamit abból, hogy Jónás ott alszik a legnagyobb zűrzavar közepében, ott lenn a hajófenéken. És a nyilvánosság elé citálja, oda hívja a többiek közé. A második pedig a sorsvetés eredménye, amikor már mindenki számára kiderül, hogy igen, Jónás az, aki valamit elkövetett, Jónás az, aki a többiekre is hozta ezt a nagy veszélyt. Meneküléseink küzdelemmel járnak, és mások fejére is eleven parazsat gyűjtünk. Mert Isten a környezetet, az elemeket is felhasználhatja, és legtöbbször fel is használja arra, hogy megállítson minket a mi meneküléseinkben. Mert vajon mi terve és célja volt számtalan természeti katasztrófával, esetleg népeket kiirtó korral? Azt nem tudjuk, de számos embert rázott fel testvedő életéből, számos embert állított meg Isten elöli meneküléséből, hogy megtalálja az életét, hogy megtalálja az élete értelmét, célját.
Értsük jól, nem azt mondom, hogy miattuk voltak a katasztrófák, a betegségek, de ők maguk érezhették úgy is. Rájuk nehezedhetett ennek a súlyával, ahogyan Jónásra is. Meneküléseinkkel a magunk fejére is gyűjtjük az eleven parazsa. Rémálmainkban, képzelgéseinkben a meg nem tett feladatok, az elkövetett bűnök egyre nagyobb rémképként töltik ki a teret, mint a jobbról-balról felcsapó hullámok egy viharban vergődő hajó körül. Egyre jobban szorongat a félelem, míg végül valamiféle álomvilágba menekülünk. Egy olyan álomvilágba, amelyből már csak az ébredés a rosszabb. Meneküléseinkben mindig egyedül vagyunk, és egyedül maradunk, mert végül nincs kihez fordulni. Nincs kihez fordulni, nincs kire támaszkodni, csak saját magunk fogyó erejére. És meneküléseink során meg kell még küzdeni magunkon kívül a többiekkel is. El kell tudni hitetni velük, hogy velünk minden rendben van. El kell tudni hitetni velük, hogy mi is ugyanúgy tesszük a dolgunkat, mint minden más ember, mint ahogy eddig is bármikor életünkben. Hogy mi sem vagyunk rosszabbak, vagy jobbak náluk. Jól kell tudni leplezni magunkat. Jól kell tudni elrejteni titkainkat. És mennyire szeretnénk előbújni. Mennyire szeretnénk az Isten elől, de az emberek elől is néha elbújni és elrejtőzni. Azért is, hogy egyedül legyünk a nyavajáinkkal, sajgó mulasztásainkkal, elrejtett problémáinkkal. Ugyanakkor azért is, hogy ki ne derüljön mások előtt, hogy ne lássák meg, hogy ne ők ítéljenek meg. Mert az emberek ítélete mindig kegyetlenebb, mint az Istené. Jónás cselekvése tehát nem is olyan groteszk, mint ahogy az első olvasásra tűnik. De csak az egyik oldalról. Mert másik oldalról annál inkább groteszk. Mert míg az Istent nem ismerők saját isteneikhez fordulnak, mint első megoldáshoz a félelmükben, addig a félelmektől gyötört Jónás, ha próféta, ha csak Isten embere, vagy Isten népének egyszerű tagja, nem mer kiállni az Isten elé, nem mer megállni az Isten színe előtt, nem mer hozzá kiáltani a bajban. És milyen groteszk, hogy mi is meg annyi problémáinkkal, bajunkkal sokkal később merünk csak Istenhez fordulni, mint akár a körülöttünk élők, akikről nem tudjuk, vagy tudjuk, hogy nem követik Istent. Amikor még az istentelen ateista politikusok is, mint akár maga a miniszterelnök is, az isteni gondviselésről, vagy az arra való hagyatkozásról beszél a legválságosabb pillanatokban, hallhattuk ezt a múlt héten is, a nyilvánosságra hozott megdöbbentő, keltő beszéddel kapcsolatban. Mi meg elrejtőzünk az Isten elől, hogy nehogy megoldja a mi gondjainkat, a mi bajunkat, és főleg azokat nem, amelyek vele kapcsolatosak. A menekülés egyre fokozódó izgalma egyre jobban rombolja az ember lelkét. Minél tovább menekülünk, minél tovább jutunk benne, annál kiégettebbek leszünk. Minél tovább tart, annál inkább vágyik az ember arra, hogy vége legyen. És nem véletlenül fogalmaztam így, hogy vége. Mert a menekülésnek általános jellemzője, hogy nem tud elmenekülni az ember. Isten elől pedig nem is lehet elmenekülni. És mégis próbálja Jónás, és mégis menekülünk mi is.
és nem a házba jutunk, ahogyan a gyerekek a fogócska során, hanem az utolérésig. S vágyjuk már, hogy vége legyen, hogy érjenek utol, hogy jöjjön el végre az igazság pillanata. A hazugságok kiderülésével a hazug ember is átéli a feltárulkozás feloldozását. Legalábbis a múlt hét során büszke pillanatait láthatta ennek az egész ország, ha ez még olyan nevetséges és felháborító is ebben a formában. A menekülő ember végállomása a feltárulkozás feloldozása. Végre kiderül, végre nem kell tovább titkolózni, végre nem kell tovább egyedül vinni és viselni a feladat előli menekülés, az elkövetett vétek terhét, nyomasztó tudatát, hanem most már látják, hallják mások is. És ez megkönnyebbülés. A sorsvetést követően Jónás feltárulkozik. Már nyugodtan bevallhatja magának is és másoknak is, hogy Isten elől menekül. És mit mondanak erre a többiek? Hogy tehettél ilyet? Nem ismerik Istent, csak annyit ismernek róla, tőle, belőle, amennyit Jónás elmondott. És a kérdés mégis így hangzik, hogy tehettél ilyet? Főben járó bűnnek találják. És az is, hogyha ezzel életeket veszélyeztető vihart okozott. De vajon tényleg főben járó bűn Isten elől menekülni? Nem tűnik annak. Babics mégis rávilágít ennek az üzenetnek a súlyára, amikor azt mondja, hogy magad mondod, hogy Isten átka kerget, és ha Isten üldöz, az ördög se ment meg. A feltárulkozás feloldozás a menekülésből, de egyben ítélethozatal is. Az ítélethozatal első lépcsője. Bűnvallás ez, még ha más mondja is ki először. És Jónás elismeri. Bűnvallás, de mintha hiányozna belőle a bűnbánat. És így nem lehet felmentő az ítélet. És maga mondja ki maga felett, hogy nincs felmentés, hanem jussa a halál. Bár ez megint csak egy menekülés. Ez megint csak egy menekülés Isten elől, hogy ne Isten mondja ki. Hogy ne Isten mondja ki azt, hogy mit kell tenniük a többieknek, vagy mit kell tennie Jónásnak. Hogy ne Isten mondja ki, hogy ő mivel tartozik. Ő Jónás, ő megmondja. Dobják a tengerbe. Az emberek azonban nem akarják. Alkudoznak. Hát ők öljék meg, vegyék a nyakukba egy ilyen embernek a halálát. Vegyék a nyakukba a gyilkosság ódiumát. Túl könnyű lenne ez Jónásnak. Az emberek keresnek más megoldást, próbálnak visszatérni a szárazföldre, a partra, vagy talán valami szigetet keresnek, de nem találják. És még ők, az istentelenek fohászkodnak Istenhez, hogy ne vesszünk el emiatt, az ember miatt, hogy ne terheljen bennünket az ártatlan vér. Mert te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Mondják végül, utalva arra, hogy Isten joga az ítélkezés. És ne hárítsa rájuk Jónás halálát. És bedobják. A végeredmény úgy tűnik, hogy megnyugtató Jónásnak is, és Istennek is. Úgy tűnik, Jónás feloldozást nyert. Feloldozást nyert, megtörtént a bűnvallás, az ítélethozatal,
és vágyja méltó büntetését, a halált. De a megoldás elég Istennek is, mert így ismét gondviselő bölcsességén múlik, hogy mi lesz a sorsa a vízbe került embernek. Mert aki a vízbe kerül, az Isten kezébe kerül. Bár feltárulkozásaink során hozott emberi döntéseink számunkra úgy tűnik, hogy gyakran a könnyebb feloldozást hozzá, mégis Isten kezébe kerülünk. Mert a végső szó, még ha úgy gondoljuk, hogy mi magunk mondjuk ki, nála van. Ő mondja ki, hogy állj, vagy hogy ne tovább. De ő mondja ki azt is, hogy menj tovább. Mostani meneküléseinkben is lássuk meg a feltárulkozás feloldozásának lehetőségét. Hogy talán lehet még menni, tovább menekülni, de az csak rosszabb lesz nekünk is, és rosszabb lesz másoknak is. Ne várjuk meg, hogy mások mutassanak rá hibáinkra, elfelejtett, elrejtett, vagy nem vállalt feladatainkra. Mi tárulkozzunk ki Isten előtt, tudva, hogy bárhogy is lesz, végül mégis az ő kezébe kerülünk. És ott nem is olyan rossz, mint egyedül menekülni. Amen. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, a Te igédet hallgatva hétről hétre életünk során, vagy hétköznapjainkban, bibliaolvasásunkban, meg annyi alkalommal halljuk meg, vagy érezzük meg valami módon a Te megszólító szavadat, amely sohasem egyszerű simogatás, amely sohasem egyszerű biztatás, hanem valahol Te mindig valamilyen feladatot akarsz ránk bízni. Bocsáss meg, hogy mi nem vállaljuk föl a feladatainkat, hanem menekülünk előled. Menekülünk akkor is, amikor ezek a feladatok a mi életünket jobbítanák meg. De menekülünk akkor is, amikor a feladat teher, amikor a mi számunkra valamilyen lemondást jelent. Bocsáss meg, hogy nem tudjuk vállalni a másik emberért, a másik teremtményért az áldozatkészséget. De bocsáss meg, hogy egyszerűen nem tudjuk vállalni a teremtőnek a tőle jövő feladat betöltését. Hogy nem tudjuk vállalni azt, amit Te kérsz tőlünk, hogy a Te ügyedet szolgáljuk. Urunk Istenünk, menekülünk a magunk életéből, a magunk hétköznapjaiból, a mindennapok monotonságából, a nem szeretem kapcsolatokból, a hazugságainkból, a nem vállalt feladatainkból, vagy a túl könnyen vállalt dolgainkból. Menekülünk, de nem tudjuk hová. Vagy valahol magunk szeretnénk megtalálni menekülésünk végcélját. Pedig bármerre is megyünk, végül mégiscsak nálad találjuk meg a megoldást, az életünket, azt, hogy hogyan tovább. Kérünk, segíts minket, hogy el tudjuk ezt fogadni. Hogy ne akarjunk menekülni, hogy ne akarjunk elrejtőzni, hogy ne akarjuk mi megmondani, hogy merre tovább. Azt, hogy tudjunk engedelmesebbek lenni, bűnbánók, és akkor átérezhessük a feltárulkozás feloldozását, amelyben felemelsz magadhoz, Krisztus áldozatáért megbocsátasz nekünk, és tiszta lapot adsz, hogy kezdhessük újra veled az életünket. Add, hogy így legyen. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást hirdetem a testvéreknek, adakozzunk úgy, mint akik először önmagunkat adtuk engedelmességre a mi Urunknak. Hirdetem a testvéreknek, hogy evangelizációs sorozatunk folytatódik holnapi estével is, ugyanígy 6:30 várjuk és hívjuk szeretettel a testvéreket, hívogassunk másokat is. A holnapi nap címe az Istenhez forduló próféta. Isten tiszteletünk befejezéseképpen és az áldás vétele előtt énekeljük a 269. dicséretünk első 3 versét. A 269. dicséretünk első verse így kezdődik, Istenre bízom magamat. Ez az ének a 42. Zsoltár dallamára megy.
Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. Erőt hát úgy légyen, másként én nem volna szégyen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen, és maradjon mi velünk most, és életünk minden idejében. Amen. Isten velünk, viszontlátásra!